Üdvözlök mindenkit, ez itt az Örök Élet november 19-i adása. Ezúttal is érdekes, hogy annak tűnő közéleti témákról beszélgetünk. Én Kiács László vagyok.
Én Balla Gábor.
Én pedig Tokár Géza. Üdvözlöm mindenkit.
Rögtön elején kezdenénk kis kapcsolódással az elmúlt adás témájához. Ha valaki megemlékszik, akkor a tüntetésekről volt szó, miért jó, miért nem jó, illetve ki jár tüntetni. És itt rögtön ehhez hozzá tudnánk kapcsolni az elmúlt pénteki tüntetést, itt Pozsonyban. Nagyrészt Paska visszahívásáról szólt. Elméletileg sikeres is volt, mert visszahívták, aztán ki tudja, hogy ez mennyire csak ilyen vezéráldozat volt a Smer részéről, illetve megismétlődött hétfőn ez a 89-es eseményeknek a évfordulóján szintén volt a szlovák nemzeti felkelés terén egy ilyen összejövetel. Én voltam mind a kettőn, ezért pár mondatban így megpróbálom összefoglalni, hogy mi is történt, vagy hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Voltam méghozzá pénteken annak ellenére, hogy olyan politikusok szervezték ezt az egészet, akikről talán a egyedül talán a Szulik olyan, aki csak rossz politikus, és talán a legvállalhatóbb közöttük. Többiek azok még rosszabbak, konkrétan Matovics volt ott, Lina, és Kis volt a negyedik. Ipsic, igen. Szóval ennek ellenére kimentem, és határozottan jó volt, tetszett, fiatalok voltak kint, ami nagyon tetszett, hogy sokan kivitték már a gyereküket is, tényleg ilyen 3-4 éves gyerkőcök rohangáltak, ami mindenképp már jó dolog, hogy hat tanulja meg már kiskorában, hogyha valami gond van, akkor ki lehet menni a térre kiabálni, és lehet, hogy ez megváltozik. Nem biztos, hogy meg tényleg változik valami, de még mindig jobb, mint hogyha azt látja a szüleitől, hogy ilyenkor a tévé előtt kell tespedni és kritizálni mindent. Szóval ez egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy kivitték a gyerekeket is, meg idő is még nem volt annyira hideg, hogy ez kínzás kategóriában legyen. Szóval
Mennyien voltatok,
nem
mert
havatott, nem esett tényleg. Mennyien voltak, attól függ.
Az este a híradások 1000 emberről beszéltek, de aztán hallottam
a híradások kevesebbről is beszéltek néha, én találkoztam ilyen 500-600-zal is. Én tippem nagyjából az 1500-2000. Nem maradtam a legvégéig, tehát nagyjából még egy ilyen 10 perc lehetett, 15 perc a végétől, mikor eljöttem, és általában ugye vége felé gyűlnek össze az emberek. De az 1000 alatti tippelések, azok egyszerűen nem igazok.
És mi volt a motivációd, ami miatt kimentél?
Legfőképpen az, hogy egyetértek azzal, ami miatt ezt a tüntetést szervezték. Szóval szerintem nem akkor kell kimenni a tüntetésre, amikor rólam van szó, hanem akkor, amikor olyan dolog történik, amivel egyetértek és támogatni tudok. Ez kicsit a különbség. Mert sokan tényleg úgy gondolják, mint olvastam is ilyen kommentárokat az interneten, hogy engem nem érdekel, nem megyek ki, inkább otthon tespedek, amivel engem nem érint, ennyi, és szerintem ennél kicsit azért tágabb az a keret, aminél ki lehet mozdulni. És hát a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy sétáltam egyet az óvárosba, úgyhogy nem olyan dolog, hogy nem lett még senkinek semmi komolyabb baj attól, hogy kinézett egy ilyen tüntetésre, pár kivételt leszámítva, de arra most itt nem lehetett számítani.
Én azon gondolkodtam éppen, hogy ez a pénteki tüntetés már lehet, hogy ez ilyen overkill volt, mert szerintem már a kassai előzőleg történt tüntetés pont Paska házánál, szerintem az volt, ami betette aztán az ajtót, és akkor döntött úgy, hogy van neki elég pénze, hogy enélkül a cirkut nélkül is megéljen, és igazából szerintem az a pénteki már igazából persze fontos volt olyan szinten, hogy véleménynyilvánítás, de szerintem az előtt még a kassai volt olyan horderejű szerintem számára, ami úgy éreztethette vele, hogy itt komolyan személyes indítatású támadás érheti őt, stb. És esetleg fizikailag is eldurulhat valameddig a dolog, mert ugye Paska házánál történt, egy tüntetés, és ott szintén 400-500 ember verődött össze akkor.
Na de azért annyira nem kell sajnálni szerintem Paskát.
Nem, egyáltalán nem sajnálok, szó, sajnálom.
Ez nekem sajtott az eszembe, egy kicsit sem.
Nem, mármint, hogy arról van szó, ugye, hogy persze Paskóházánál tüntettek. Nem először tüntetnek politikusok házánál, bár Szlovákiában ez nem kimondottan volt eddig szokás. Ugyanakkor azt én úgy gondolom, hogy látni kell, hogy hát egyrészt az, hogy Paska egy kicsit belefáradt a politikába, és valóban valami hasonló lehetett mögötte, mint amit te is mondtál. Megnézte a tüntetéseket, azt mondta, fuck you, ez nekem nem hiányzik most már. Eleget gyűjtöttem, és távozott. Ugyanakkor még egy dolog érdekes. Nem tudni, hogy pontosan mi állt Paska távozásának a hátterében, ugye lehet spekulálni arról, hogy valóban Paskának személyesen elege lett ebből az egészből, vagy lehet spekulálni arról, hogy a Smerben valami hatalmi harcok voltak. Lehet a háttérben valami teljesen más. Ugyanakkor először történik meg, hogy egy tüntetésnek, ami még csak nem is olyan nagy tüntetés, szlovákiai viszonylatban az, ez ezres nagyságrendű tiltakozás, van valamiféle politikai következménye. És azok az emberek, akik kimentek tüntetni Paskán, azoknak igazából lehetett egyfajta sikerélményük, hogy hát mégse fölöslegesen mentek ki, valami történt. Nyilván a mérgük az nem csökkent, tehát Paska távozása után is van épp elég felelősségre vonható képviselő, és a politika sem lett jobb, de érdekes belegondolni abba, hogy az utcának mégiscsak van valamilyen hangja, és van valamilyen ereje.
Lehet, hogy pont ez volt az oka annak, hogy Paska végül is visszavonult, hogy ezzel kifogják a szelet a tüntetők vitorlájából, mert azért elég őre volt kiegyezve az egész, hiába voltak ott mellette azért hangok általánosabbak is, de azért elég gépaskáról szólt ez az egész, és lehet, hogy azt gondolták, hogy ha ő visszalép, akkor a tüntetők azt mondják, hogy hát sikerült, és akkor mehetünk haza.
Igen, ezt én is ilyennek gondoltam, úgy éreztem az egészet, hogy tényleg az, hogy Zvolenszkát leváltott a miniszteri pozíciójából, Fico, ez mint hogy ez nem bizonyult elégségesnek, ezért kellett még egyet lépni, ami már hathatósabban oltja a lángokat. Úgyhogy én is ennek tudom be az egész megmozdulást. És az, hogy pont akkor történik ez a dolog, amikor ez a bejelentés, amikor jönnek aztán az eredményhirdetések Rashid győzelméről Kassán, az olyan, hogy is mondjam, nem tudtam belegondolni, hogy mit is akartak ezzel célozni, hogy most kifogni a Rashid sikerét, és most teljesen átvinni őre az a hangsúlyt, mert tényleg egyszerűen az akkor este berobbant ez a hír, hogy ezt bejelentette, hogy ő le fog mondani, és visszaadja a mandátumát is. Szóval nem igazán értettem, miért fogták egybe ezt a két eseményt, miért ott kell bejelenteni, miért Kassán, miért a székházban, miért a választások estén.
Lehet, hogy ez a pszichológiai trükk, hogyha valami rosszat akarsz, akkor ezt így jobb mondani, akkor ezt így két jó dolog közé kell becsomagolni. És volt ott egy győzelmük, de valahogy ezzel lehet, hogy próbáltak ilyen asszociációkat kelteni az emberekbe, de tényleg furcsa volt az egész. Más ötletem nincsen. Nem tudom, Géza esetleg.
Nekem egy ilyen elméletem a szlovákiai politikáról, hogy nem politológusnak kéne elemezni a dolgokat, hanem pszichológusnak. És ez a Paskaféle lemondás, mármint ennek a lemondásnak az időzítése, ez teljes mértékben megerősíti. Szóval lehet, hogy mondjuk Kuncsik Péter, vagy valaki egy fiatal feltörekvőben levő szlovákiai magyar pszichológus itt tarthatna egy kis előadást a vereség és a győzelem lelki állapotáról, a személyes félelmekről, arról, hogy valóban mikor lesz valakinek elege. Tehát logikus és racionális magyarázatom erre nekem nincs. És a politológusok legtöbbje, hogyha szokott elemezni, akkor nem tudom, mennyire figyeltek meg ezt, de egyrészt vagy jósolgat a jövővel kapcsolatban, vagy pedig a múltbeli eseményekre megpróbál ráhúzni valamilyen logikai hálót. Úgyhogy nagy valószínűséggel majd a Paskaféle lemondásnak is kialakul egyfajta ilyen értelmezési kontextusa, amit egyre többen és többen kezdenek majd elmondogatni. De ebben a pillanatban még nincs ilyen egységes értelmezés.
Egyébként ezzel kapcsolatban próbáltam kicsit rákeresni a magyar pártjainknak a véleményére, vagy hogy bármire, és nem nagyon találtam semmit, szóval nem tudom, hogy én voltam ügyetlen, vagy ennyire kimaradtak ebből az egész ügyből.
Hát nézd, már az a dolog is, hogy a Híd nem írtam a Fico ellen indítványozott bizalmatlansági...
Pontosan, és ez megy hozzá, és jön ahhoz, amit mondtam.
Aha, igen, szóval, hogy Persze aztán ők is támogatták, de nem írtak alá.
És még a tüntetések kapcsán is azt kell látni, hogy magyar párt ezekhez nem csatlakozott, és nem vállalt őket fel. Jó, mondjuk az MKP az nem kimondottan az a párt, amely beleszokott ilyenekbe folyni, de érdekes módon a Híd sem volt az élvonalában a tiltakozóknak. Furcsa dolgok ezek, és szerintem érdekes módon rámutatnak arra a különbségre, arra az alapvető értékbeli különbségre, ami az újvonalas meg a régivonalas pártok között húzódik, egyfajta szakadék. Az SZDK ugye meg van bénulva, a KDH és a Híd az igazából keresni a kiegyezés lehetőségét, azt már el és nem akarnak túlságosan rosszban lenni a kormánypárttal. Az SZSZ-nek, az egyszerű embereknek pedig, és ugyanúgy a Novának, Lipsicéknek pedig semmi vesztenivalója nincs, úgyhogy ők nyugodtan megpróbálhatják utcára terelni az embereket, ezzel csak nyerhetnek.
Elnézést. Ez volt az egyik dolog, ami miatt azért kicsit húzódoztam attól, hogy kimenjek, hogy azért nem egy pozitív érzés az, hogy ilyenek mind az egyszerű emberek, vagy akár a Lipsicék. Most azt, hogy én ott kint vagyok a tüntetésen a saját érdekükre, saját érdekükbe használják ki, de hát nem. Szóval mindig van egy plusz, meg egy mínusz, ami között dönteni kell. Szavazni nem fogok rájuk ennek ellenére, úgyhogy engem nem nyertek meg.
Hát egy nagy kár, mert hogyha megnézték a tömeget most, akkor értékelhetnék, hogy mennyi új embert megszólítottak, és ezek szerint ez legalábbis ennyi új ember mínusz egy.
Pontosan.
Hát.
Ha már választásoknál tartunk, akkor nem tudom, volt-e nektek valamilyen megdöbbentő élmény az egész eredményből, amit a választások hoztak? Ezt vártátok, sejtettétek, hogy így fog alakulni?
Mondok egy ilyen esetet, ami nincs túl hangsúlyozva, érdekes módon, bár szerintem inkább azért, mert senki nem érti, mi a fene történik. Nagymegyer, ahol van egy jelölt, most én nem igazán vagyok tisztában a MKP-s polgármester kvalitásaival, akinek távoznia kell, Néveri úréval, de az, hogy létezik Nagymegyernek egy polgármestere, aki korábban teljhatalmat bírt a városban. 2007-ben elítélik jogerősen korrupció vádjával, megjárja a börtönt, aztán visszajön és kétszer annyi szavazatot kap, mint az éppen aktuális polgármester. Az minimum olyan érdekes nagymegyeri lelkületet feltételez a választókról, amit nem tudom, hogy lehet-e feszegetni, vagy nem érdemes feszegetni. Én egyébként összességében eléggé elégedett vagyok a választásonak az eredményével. Volt pár hely, ahol teljesen szívderítően alakultak a dolgok, volt pár hely, ahol kevésbé, de ami a legjobban frusztrál az, hogy mi történhetett Nagymegyeren. Ott az én felfogásom szerint nem beszélhetünk a demokrácia meg a felvilágosult választói viselkedés ünnepéről. Hogy pontosan miért történt az, ami történt, arról fogalmam nincs.
Számomra a meglepetés, amit teljesen kiakadtam, az a pozsonyi óvárosi polgármester jelöltek harca volt, amelyben Grendel Gábor is indult, és el sem tudom képzelni ezt a lelki állapotot, amiben lehetett, amikor megtudta, hogy mindössze 25 szavazaton múlott, hogy nem lett polgármester. És továbbá az is meglepő volt számomra, hogy a független jelöltként indult győztesről, kiderült aztán a választások másnapján, hogy Smer támogatásával indult, ami szerintem egy elég durva és nem felhúzás volt a többi jelöltel szemben, mert mindaz odáig nem volt ez publikus. Csak aztán a megválasztása után jelentette be Fico, hogy már bizony a Smer támogatásával indult. Mindahogy, nagyon-nagyon nevettem, amikor Fico az újságírókkal közölte, hogy a főpolgármester bár nem Társnyik lett, aki azt már támogatásával indult szintén, hanem Nesrovnal, de az viszont az ő volt osztálytársa.
Nem hogy szabadultok tőlem, nem szabadultok.
Nem, fontosan, szóval, hogy nincs minek örülnötök, mert mindenhol állére kezem.
Nesrovnal is kicsit meglepetés volt, mert be fölmérésekben azért a Tácsnyik és Kineskó mögött szerepelt mindig, bár már a választások előtt voltak ilyen pletykák, hogy igazából ezek a felmérések kicsit meg vannak bundázva, és hogy vezet. És így utólag most már el is hiszem azokat a pletykákat, hogy tényleg lehetséges volt, hogy mellette ezt látni lehetett, csak valahogy sikerült kicsit befolyásolni a dolgokat.
Egy pozsonyitól kérdeztem, hogy kire szavazna, vagy kire szavaz, és azt mondta, hogy Srobnalra, mondom, és mi az indítatása, hát, hogy Tarsikból elege van, mert szmeres, és Knyáska meg attól nem lesz jó polgármester, hogy ő nem volt kommunista. Szóval érdekes meglátás.
Érdekes meglátás, itt a felmérések kapcsán még azt el kell mondani azért, tehát Pozsony, Valószág és Kassa az a két város, ahol születhettek pontos felmérések, de felmérések azok általában arra vannak, hogy a pártok azok vagy villogjanak vele, vagy pedig megpróbálják megcáfolni a hitelességüket. Én el tudom képzelni, hogy Nyeszrovának az ismertsége az úgy folyamatosan ívelt fölfelé, de szerintem is meglepetés az, hogy valaki ekkorát tud ugrani, és ennyire meg tudja, illetve fel tudja teljesíteni az elvárásokat egy-egy fordulós választásban.
Nesromnort nagyon nem ismerem, de Tácsnyiktól nem nehéz jobb polgármesternek lenni, úgyhogy bízok benne, hogy kicsit javulni fognak a dolgok. Ami meg olyan érdekes, hogy illetve nem értek, hogy Ligetfaluba megválasztották újból Bajant, és azt nagyon nem tudom hova tenni. De szerintem lassan hagyjuk is Pozsont, mert azt hiszem, hogy a legkevesebb hallgatónk innen van. Úgyhogy még ami egy eszembe jutott, és egy pozitív dolog, az Nagyszombat, ahol egy teljesen nem ott semmiből jött, hanem politikában nem nagyon aktív jelölt, szinte minden kampány nélkül lazán megvert mindenkit. Nem tudom, erről mennyire hallottatok.
Igen, a hipster kultúra nagy diadala, hogy valaki, aki biciklivel jár, van egy óriás plakátja, meg kalapja, és sokkal inkább egy divatújságból, egy ifjúsági magazinban vélném megtalálni, mint a polgármesteri székben. Szóval egy ilyen embernek sikerül, és összejön az áttörés egy eléggé nagy városban. Furcsa dolgok ezek. Én úgy gondolom, hogy minden egyes választásra kell egy-egy ilyen reménykeltő sztori, ami az emberekben táplálja a hitet, hogy igazából bárki befuthat, és bárkinek van esélye.
Nekem ennek kapcsán a nagyszombati választások eredményeinek kapcsán az jutott eszembe, hogy az merrel elszaladt a ló, amikor oda jutottak, hogy azt ígérték, hogy ingyenes lesz a városban a tömegközlekedés, és ezzel próbálták megnyerni a választókat. Szerintem ekkor lett a legtöbb embernek elege az egészből, és ezért mondták, hogy azért se.
Hát, ez egy érdekes dolog.
De nekem van pár jó pár nagyszombati barátom, és szinte egy döntőt jön a új polgármester mellett, tehát azzal, hogy ami előtte ott folyt, azt nem lehetett továbbadni. De valószínűleg több dolgot is elkövettek, ott nem csak ez volt az egyetlen. Bár lehet, hogy pont ez volt az a vízválasztó, hogy azt mondták, hogy nem.
Én csak arra akartam rámutatni, hogy Ficóék ingyenes húzásait majd úgy is leteszteljük élesben, hiszen országos szinten ugyanúgy elindítottak egy hasonló kísérletet, ugye az ingyenes vonatközlekedéssel. Ami nagyszombati szempontból nem működött, mint ígéret, azt meglátjuk, hogy most mint beteljesülő célkitűzést, meg egyfajta ilyen, tehát a választók indirekt lefizetését azt majd hogy fogják díjazni nekik a későbbiekben, hogy pozitív hatással, vagy inkább majd visszacsap a szmerre.
Az ingyen... tisztel, ami tüntetése ingyenes.
Pontosan, ezt akartam mondani.
De erről többet nem tudok, Gábor.
Annyi, hogy még mielőtt lettek volna az önkormányzati választások, azt hiszem egy héttel előtte jelentkezett mégpedig az a csoport, aki az SZDKU ifjúsági csoportjából lépett, vált ki.
És az új generáció.
Az új generáció. Csak az új generáció viszont maradt az SZDKU fiatal nevű csoportja, mert megmaradt egy kemény mag, és ők pedig kivált. Igen, szóval ez az új generáció kezdeményezte ezt a szavazat, pontosabban ezt a kezdeményezést, miszerint nem akarják az ingyenes vonatközlekedést, és az első 48 órában azt hiszem 10 000 támogatójuk volt az interneten, és ha nem tévedek, akkor pont hétfőn, 17-én kezdték a vasútállomáson gyűjteni az aláírásokat.
Én nem akarom ezeket az embereket megsérteni, és maga a kezdeményezés nagyon jó, csak nekem egy olyan érzésem, hogy azt már remek propaganda videót tudnak készíteni arról, hogy mondjuk 4 hónappal később egy kézikamerával titokban követi az embereket, a főszervezőket, és megnézi, hogy vesznek egy egyet a vonaton.
Jogos. Teljesen jogos. Mindenesetre, amit az ingyen vonatozás kapcsán a legtöbb ember nehezményezett, ugye az, hogy tele lesznek a vonatok, illetve azt is, hogy rengeteg régiót érint ez hátrányosan, mivel hogy ők csak a buszközlekedést választhatják, aminek következtében, szóval ennek az ingyen vonatozás következtében megdrágulhatnak a buszjegyek. És igazából az interneten lévő beszélgetéseknek a java is erről szól, hogy van az egyik csapat, aki támadja, a másik csapatnak a nyugdíjasok, akik meg védik, hogy Magyarországon már nagyon-nagyon régóta, nem tudom, ezt így olvastam, nem néztem utána mióta, 60 éven felüliek ingyen utazhatnak bármilyen ország állampolgárai is, csak Európa Unió tagállamai legyenek, állampolgárai legyenek, és hogy miért pont a nyugdíjasoktól vennék pont el ezt a lehetőséget. Én még pont azt mondom, hogy nem a nyugdíjasokat kéne tényleg, mert nem is ez az igazi célcsoport talán, mert egy olyan dolog, ami nagyjából az összes környező országban eléggé természetesnek számít, bevezetni itt, ezt ennek túl nagy feneket kerített, azt mert egy olyan dologra, ami szerintem nem olyan nagy passzizdasz.
Azt hiszem, ez még a régiógyöntnek a új járataival kezdődött, mikor tervezték, hogy bevezetik ezt a Prága-Pozsony-Kassai vonalon, lesznek saját vonataik, és olcsóbban, mint az állami vasúté, és erre feljött ez, hogy állami vasút még olcsóbb lesz, és még többen fognak rajta utazni. Nem tudom, hogy mi volt ennek a célja, hogy csak presztízsveszteség, vagy hogy micsoda, de én úgy emlékszek, hogy ezzel kezdődött az egész, és akkor onnan jött az az ötlet, hogy már pedig akkor legyen ingyenes utazás.
És örök élet.
Így van.
De különben érdekes, hogy az egyes megyék is akadályozzák az megyőjükön belüli személyszállítást, mégpedig olyan, hogy nem engednek új játékosokat a szintérre, a piacra. Jelent ez meg például olyan szinten, hogy a RegioJet ugye már bevált személyszállítóként működik a Pozsony-Komárom vonalon, és ugyancsak autóbuszjáratokat indítottak volna, ha nem tévedek, Zólyom, Nyitra, Pozsony útvonalon, sokkal kedvezményesebb árakkal, és egyszerűen nem akarják nekik megadni az engedményt, mert ott van a Turankár, és ott van az SAD.
Tényleg így állam nagyon jó járna, hogyha összes ilyen vasutat magántársaságok üzemeltetnék. Nem tudom, mennyire látott, elég ilyen bonyolult ez a helyzet, hogy nem csak egy szlovák vasút van, hanem az azt hiszem, hogy 3 különböző vállalat van, egyik a tulajdonosa a síneknek, másik a személyfuvarozás, harmadik a teherfuvarozás, és ez a személyfuvarozó része, ez egy nagyon-nagyon ráfizetéses dolog, viszont nem lehet csak úgy megszüntetni, mert ahhoz túl sokan ülnek ott olyan pozíciókban, keveset kell dolgozni, és sok fizetést kapnak, és nagyon nem lenne jó ilyen szociális kapcsolatokba, hogyha ezek a pozíciók megszűnnének, és ezek az emberek utcára kerülnének.
És ezek az arany ejtőernyőként emlegetett leléptetési díjakat meg nagyon érzékenyen fogja fel a társadalom, úgyhogy ez tényleg nehéz megszüntetni ezeket a pozíciókat, inkább fizetik továbbra is.
Hát a vasutakra kimondottan azt szokták mondani, a vasútnak a személyzeti politikai rettentően gazdaságtalan, és azt szokták mondani, hogy az, hogy mekkora a vasút, illetve hogy még mennyire nagy a vasút, az államnak egy indirekt módszere arra, hogy tudja befolyásolni a munkanélküliség mértékét. Mert ott minden további nélkül lehetne leépíteni ezres nagyságrendben is, hogyha valaki úgy döntene, csak annak hát az már kimondottan meglátszana a számokon és az egyes régióknak az életminőségén, úgyhogy a vasút az egyfajta államilag dotált szociális fenntartó rendszer, aminek van egy olyan látszata, hogy még üzemeltetnek is egy céget. És vannak vasutas barátaim, szóval nem ellenük. Tehát nem valamiféle személyeskedés volt ezzel a célom. De a vasút gazdálkodása az pontosan az a terület, ahol sok mindent lehet változtatni.
És akkor, hogy majd teljesen eltértünk a vasúthoz, én meg egy pillanatra visszamennék a választásokig, és legvégére hagyva egy szintén nagyon érdekes helyszínt, a komáromi önkormányzati választásokat, amiről azt hiszem, hogy Géza tudna a legtöbben beszélni, ezt pont most olvastam egy cikkét is erről. Össze tudnád foglalni így, hogy mi is történt ott, meg hogy is volt ezzel összefogással?
Hát igen, a közbeszédre írtam róla egy cikket, mert a közbeszédes kell néha szól kirogatni. Na már most azt kell ugye látni, illetve hát az teljesen váratlan fejlemény volt, hogy az MKP és a Híd az több helyen is összefogott ugyan, de Komárom az egy nagyon szimbolikus jelentőségű város volt, hiszen itt egy közös program készült, közös lista indult, közös polgármester jelöltje volt a két pártnak, és ennek ellenére ez a jelölt, ez Círi Attila elbukott Stubenek Lászlóval szemben, és nem csak, hogy a polgármester bukott el, hanem az összefogás is teljes, tehát az összefogásnak nevezett közös lista is teljesen leszerepelt, elsősorban az MKP-s része. És az a furcsa helyzet állt elő, hogy az MKP-ből kilépő távozó függetlenek, azok szinte még erősebbek, mint az összefogás többi, az a két párthoz tartozó része együtt. Nagyon sok tanulságot le lehetne ebből vonni. Igazából szerintem a közvélemény az azon fog majd vitatkozni, hogy mennyire van értelme, egyáltalán lehetséges-e az, hogy a két párt az képes egymással megegyezni, akár az országos választások viszonylatában, vagy nem. Nagyon sok ugye a konfliktus, nagyon sok a nézeteltérés egyes személyek között, egyes ideológiák között. Szerintem soknak az az érdeke, hogy egyáltalán ne legyen itt semmiféle kooperáció, és Komárom esetét azt ilyen véres kartként majd körbe lehet hordozni, hogy hát Komárom az élő példa arra, hogy egész egyszerűen az ellentétek azok rettentő nagyok és áthidalhatatlanok. Szerintem ez nem ennyire egyszerű, de könnyen megértem, hogy miért lehet ezt így kommunikálni. Véleményem szerint nem elég csak simán összefogni, hanem kell általában egy hiteles program, kellenek hiteles politikusok egy hasonló együttműködés mögé. Önmagában csak az üzenetként, hogy a két párt összefog, és a két párt közös listát állít, ez még a szavazókat nem képes megszólítani, különösen nem egy önkormányzati választáson, ahol nagyon könnyen lehet egy harmadik alternatíva, ami akár magyar viszonylatban is ellophatja a szavazatokat egy hasonló együttműködéstől. Nagyon dióhéjban talán ennyi, és meglátjuk, hogy miként alakulnak majd valójában a dolgok Komáromban.
Ha már itt ezen a déli régión járunk, akkor még megemlíteném esetleg Márkány esetét is, amiben érdekes elméletek születtek, hogy mennyi volt annak a hölgynek az egész választások eredményére, ami Márkányban történt. A zenélő háztulajdonos arról van szó, aki azt mondta, hogy ha nem, Orávec lesz a következő újra megválasztott polgármester, akkor ő eladja a házát, és nem tudom, hogy hány ember látta meg hogy az esélyt arra, hogy abban az utcában
békesség majd. Foglaljuk ezt kicsit össze, mert ezt lehet, hogy valaki nem tudja, hogy miről is van szó. Tehát ugye Párkányban létezik egy olyan ház, egy olyan társas ház, aminek az egyik lakója egy kicsit antiszociális, ami azt jelenti, hogy folyamatosan bömbölteti a sajátos operáit és operaáriáit, és egész egyszerűen lehetetlen lekapcsolni, hiába zavar már mindenkit a környéken a teljes hangerővel megeresztett zene. Na most ez a hölgy a választások előtt pár nappal kilátásba helyezte, hogy amennyiben Ján Orávec polgármester megbukik, és helyette egy másik személy kerül a polgármesteri székbe, aki egyébként ebben az esetben a Híd és az MKP közös jelöltje volt, akkor ő hajlandó vele tárgyalni arról, hogy eladja a házát. És ez nagyon-nagyon sokaknak jelenthetett megkönnyebbülést, aztán ki tudja, hogy volt-e hatása magára a választás menetére. Az biztos, hogy a következő napon, tehát amikor miután Orávec elvesztette a választásokat, akkor Opera Aria helyett a We Are the Champions hallhatták egy napig. Nem hiszem, hogy nagyon megnyugtatta ez a lakókat, de a hölgy az örül, úgy tűnik, valaminek.
Különben voltam a hölgy több helyre is elküldett, a fórumon is feltüntette az ő nézeti, ő szemszögéből az egész helyzetet erről a zenélőházról, hogy miért is teszi azt, amit tesz. Nem jártam utána, nem tudom, hogy ez így van, csak annyit olvastam, hogy igazából nem ő kezdte, és hogy az utca irigykedett rá, és okozott neki különböző nehézséget az életében, amire aztán válaszként ilyen metódushoz nyúlt. Nem tudom tényleg, hogy most hogy mennyi az igazság ebben, minden esetre. Az is igaz, hogy általában csak egy nézőpontot szoktak közvetíteni a sajtó felé, mégpedig csak azt, hogy az emberek mérgesek és nem akarják maresztálni.
Hát szerintem nincs az a konfliktus, aminek úgy elegáns megoldási módja, hogyha valaki zenét ereszt 24 órában.
Csak reggel 8-tól este 10-ig.
Bocsánat, elnézést, ki kell magam ígytem, teljesen igazad van. 14 órában, nem 24-ben. Nem egy elegáns megoldási módozat, és szerintem, hogyha Párkányban tartanánk erről egy kis szavazást, akkor nagyon gyorsan rájönnénk, hogy kinek az odán, nem is az, hogy kinek az odlán van az igazság, vagy hogy ki kezdte, vagy ki lőtt vissza, de senki nem akarna a szomszédjának egy olyan lakástulajdonost, aki pokollá teszi az életét és ellehetetleníti, de ezt csak úgy a margóra mondom.
Jogos, jogos. Jó, hát mondom, ezt Párkánnal meg akartam említeni, mert ez egy ilyen érdekes kuriózum volt, hogy a zenélő ház is befolyásolhatta az eredményeket.
Ez biztos.
Vagy pedig lehet, hogy ez tényleg ilyen hosszú évekig felépített kampányakció volt. Nem tudom, mióta van ez a, mióta létezik ez a...
Hát, ha nem tévedek, akkor már 10 éve.
Akkor lehet, hogy ezt kizárhatjuk, ezt a megoldást. Vagy pedig tényleg nagyon megalapozott és nagyon hosszú távon eltervezett kampányakcióról volt.
Ja, és végül is a jelenlegi győztesi az, ugye?
Eladta azt a házat, hogy...
Hát ez mostantól fog majd oldódni. Úgy gondolom, hogy nagyon kevés dolgba lehet gyorsabban belebukni, mint abba, hogy nem sikerül a zenélő ház ügyét megoldani. Kiderül, hogy merre felé fog fejlődni ez a történet. Ez egy nagyon-nagyon fontos, súlyos megoldásra váró probléma Párkányban. Nem a legfontosabb, de sokak számára egy kulcsfontosságú jelzője lesz annak, hogy miként végzi a tevékenységét az új polgármester.
És azt hiszem, hogy figyelemmel fogjuk kísérni ezt a roppant fontos ügyet a jövőben is. Ezt így megígérhetjük.
Belünk a zene.
Jó. Ezzel így a önkormányzati témát szerintem le is zárhatjuk, és mi viszont a választásokkal kapcsolatban találtam egy dolgot, ami lehet, hogy egy érdekes lehet, illetve egy a Szemet Smash blogon jött szembe, és pár ismerősen Facebookon is belinkelte, mert ez egy kicsit régebbi dolog, ez a Demokrácia 2.0, nem is nem tudom, hogy olvassák, így írják, nevezetű választási rendszer, amit egy cseh matematikus dolgozott ki, úgy Karel Janeczeknek hívják, nem tudom, valakinek mondta valamit ez a név. És az egész azon alapul, hogyha mindenki egy szavazatot ad a kedvenc pártjára, az a végeredmény még nem biztos, hogy nagyon sok ember számára kedvező lesz. És ezt egy ilyen konkrét példán mutatja be, tehát, hogy van 8 ember, különböző nemzetiségűek, itt egy olasz, japán, görög, és 2 darab amerikai van. Ebbe különbözik minden más nemzetiségből van egy-egy, és 2 amerikai. És ezek így egy helyen dolgoznak, és közösen döntenek arról szavazással, hogy hova menjenek ebédelni. És akkor olasz az olasz étterembe, vagy japánba menne, viszont ha 2 amerikai van, leszavazzák a többieket, és ő 2 szavazatokkal elmennek az amerikai étterembe, amit senki nem szeret, mert tudjuk, hogy vagyunk ezzel a fast fooddal. És akkor így jött az ötlet, hogy mi lenne, ha mindenki kapna 2 darab szavazati jogot. Tehát nem egy étteremre adná a szavazatot, vagy a szavazásokon így párhuzamosan nem egy pártra, hanem 2-re. Tehát nem csak arra, ami legjobban tetszik, hanem még egy olyanra, aki úgy gondolt, hogy nem ellenszenves, tehát képes lennél elfogadni őt a kormányban, akkor is, hogyha nem ez a kedvenc pártod. És ezzel az eredmény már úgy alakult ki, hogy például második szavazatnak egy más éttermet többen is beraktak, oda mentek enni, és a 8 emberből itt ebben a konkrét példában már 5-en elégedettek voltak nagyjából. Szóval nem biztos, hogy a kedvenc étterükbe mentek, de még mindig egy olyan helyre, amit ők választottak, és oda szerettek volna menni.
Hát én mondjuk rá így hirtelen, hogy fölmazoltad ezt a metódust.
Még
én...
folytatódik amúgy.
Bocsánat.
Még akkor mindjárt adok egy... Mindjárt még röviden befejezném. És ezt még kibővítette azzal, hogy a két pozitív szavazat mellé van egy negatív szavazat is. Tehát még mindenki megmondja, hogy hova nem szeretne menni. Ami pártoknál úgy nézne ki, hogy kapnál két szavazatot és egy mínusz szavazatot, illetve negatív szavazatot, és bejelölsz két pártot, ami neked tetszik, illetve szeretnéd, hogy kormányra kerül, nem kötelező, egyet is bejelölhetsz. Plusz mínusz szavazattal bejelölöd azt a pártot, aki semmi esetre se szeretnéd, hogyha a kormányon lenne, vagy győzne. És állítólag ezzel, ami elég logikusan hangzik, pont a extrémebb pártokat, illetve a populistább, olyan szempontból populistább, hogy konkrétan egy adott csoportra kihegyezett választási ígéretekkel rendelkező pártokat sikerülne kiszűrni, és lehet, hogy nem az a párt kerülne be első helyen, akire legtöbben szavaztak volna egy rendes szavazáson, viszont mindenképpen az lenne ennek az eredménye, hogy a kialakult kormány, illetve azok, akik bejutottak, sokkal több embernek megfelelnének, mint amúgy a mi választási rendszerünkbe. És innen van, azt hiszem, ez a 2.1-es száma is, hogy 2 szavazat és 1 mínusz szavazat. Ez a végeredménye, és ez itt a ő példájukon, ez nagyon jó megoldást ad az éttermekre és az emberekre. Kérdés az, hogy mennyire működik ez a valóságban, és ami érdekes, hogy a cseheknél csináltak egy tesztet, és egy konkrét, most nem tudom így fejből megmondani, de azt hiszem, hogy valamelyik választásokon egy ilyen választási ügynökség párhuzamosan ezzel a demokrácia, a D21-nek rövidített módszerrel is megszavaztatta az embereket, és eredmények között pont ez jött ki, amit mondtam, hogy sokkal inkább kevésbé lógnak ki az extréme pártok, akik nyertek, azok amúgy is nyertek volna, csak nem olyan többséggel. Viszont az emberek, ha megnézzük, hogy emberek kire szavaztak, illetve kire adták azokat a plusz szavazatokat, sokkal inkább elégedettek az eredménnyel, mert olyan pártok jutottak volna be, akikre ők leadták a szavazatokat, és olyanok nem, akikre ők mínusz szavazatot adtak. És most akkor... átadom a szót, amit előbb elvettem tőled.
Nem gond, igazából annyit tennék hozzá, hogy hirtelen, hogy belegondoltam, persze lehet, hogy Géza, mint politológus másképp látná a dolgot, de mivel, hogy Szlovákiában teljesen másképp néz neki egy a kormány összetétele, egyáltalán a parlament összetétele, hogyha tudatosan élne mindenki a szavazati jogával már a parlamenti választások kapcsán is, és én félnék, hogyha ugyanez mellett a választási részvétel mellett hasonló általat felvázolt módszerrel szavaznának, akkor viszont nagyon-nagyon rossz idők várnának a szlovákiai magyarokra, mert én szerintem ott a Smer és az SNS dominálna.
Igen, itt Szlovákiában ez egy elég konkrét eset, ahol nem biztos, hogy jól működne, viszont valószínűleg SNS se jutna be, aminek lehetne örülni, és lennének pozitív oldala is az egésznek. Vagy pedig kicsit nyitniuk kellene, amit szintén itt kifejtettek, kicsit nyitniuk kellene általánosabb irányokba az összes pártnak. Tehát pont az, hogy a MKP például csak a magyaroknak egy rétegét szólítja meg nagyon konkrétan, és innentől kezdve ezt nem csinálhatná.
Szerintem, én pont ezt akartam példaként hozni, hogy Szlovákiában ez a rendszer azért nem működne, mert a kisebbségi pártok, azok totálisan kevéssé alkalmasak arra már csak a jellegükből adódóan, hogy becsatornázzák a szlovák szavazók egy részének a szimpátiáját. Úgyhogy ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás, és nem is nagyon működőképes. Amikor először beszélt erről a Jácsák módszerről, akkor nekem fogalmam sincs, se volt arról, hogy mire akarsz kiukadni, de ez nem egy új gondolat, hogy a önmagában véve az a választás, miszerint, hogy lead csak egy szavazatot, az valójában nem jelent demokráciát abból a szempontból, hogy teljesen torzított eredmények jöhetnek ki. Ugye amikor választunk, akkor Egyrészt nem mindegy, hogy mennyire van megkötve a kezünk, hogy választhatunk személyt is, vagy pártot. Nem mindegy az, hogy hány darab szavazatunk van, és hogy tudunk-e rangsorolni, vagy nem tudunk rangsorolni. Nem mindegy, hogy mondjuk egy országos listára szavazunk, vagy helyi listákra. Nem mindegy, hogy létezik-e választási küszöb, vagy nem létezik választási küszöb. Nem mindegy, hogy vannak-e valamilyen preferenciáink. Szóval ezek nem új problémák, és az a helyzet, hogy rengetegen oldották már ezeket a kérdéseket. Vannak kis több szavazatos rendszerek, vannak is olyan módszerek, ahol rangsorolást alkalmaznak. Itt van ez a Condorcet módszer, ami szintén egy nagyon hasonló dolog, de most nem kezdem el ezt fejtegetni. És csak azt akarom mondani, hogy a szlovák választási rendszer azért nem ennyire egyszerű, mint ahogy az tűnik. Pontosan azért, mert ismeri a preferencia szavazatoknak az intézményét, ami egyáltalán nem ennyire egyértelmű, hogy egy választáson van nekünk még valamilyen lehetőségünk befolyásolni, hogy kit választunk. Tehát a szlovák rendszer egy olyan, hogy van egy lista, egy pártlista, ami megköti a kezünket, viszont azon a pártlistán már valamilyen módon beleszólhatunk, hogy kit akarnánk szívesen látni a parlamentben. Vannak olyan rendszerek, ahol abszolút nincs pártlista, csak pár ember teljesen simán karikázunk, mint egyébként most az önkormányzati választás ennek egy tipikus példája. Ugye itt nem egy pártlistát kellett kiválasztani, hanem be kellett karikázni a önkormányzati testületbe azt a maximum valamennyi képviselőt, aki bejuthat, és ott aztán nem kötötte a kezünket az égvilágon semmi, tiszta sor, aki a legtöbb karikát szerzi, az kerül be. És nem hinném, hogy ez akkora problémákat okozna, illetve pontosabban úgy fogalmaznék, hogy minden egyes rendszernek megvannak a gyengéi. Ennek a rendszernek, amit te ismertettél, pont az a gyengéje, hogy a kisebbségi pártok totálisan tehetetlenek benne, és ezért nem tartom túl szerencsésnek.
Mármint a mi konkrét esetünkben.
A mi konkrét esetünkben.
Szerintem nem kell attól félni, hogy ez megvalósulna. Ez inkább csak ilyen ötletelés, hogy hogy lehetne kicsit változtatni úgy a választási rendszeren, hogy több embernek megfeleljen a végeredmény. Aztán hát majd a podcasttal belinkelem ezt az oldalt, hogyha valakinek van kedve, akkor olvassa végig. Ezzel a konkrét 2013-as fölméréssel össze lehet hasonlítani, hogy mennyiben adott más adatokat a országban, mint a tényleges aktuális választás.
Másik dolog, hogy amiért ez tényleg nagyon-nagyon utopisztikus elképzelés, az, hogy még az is elképzelhetetlen a jelenlegi kormánynak, hogy elektronikus választásokra kerüljön sor, hogy úgymond külföldi szavazók is, külföldön tartózkodó állampolgárok is szavazhassanak. És mondjuk rá én ebben, amikor legutóbb ugye Smer utasította ezt vissza, akkor épp arról volt szó, hogy nem akarják ezt bevezetni, és szerintem azt féltik, hogy egy külföldön élő állampolgár lehet, hogy nem őket választaná, mivel hogy mást látott, másképpen éri meg a jelenlegi szlovákiai politikai helyzetet, és ez kedvezőtlenül hathat az aktuális kormánynak a későbbi terveire. Úgyhogy szerintem mindig nehéz vezetni az ilyen változásokat az aktuális kormánynak, mert önmaga ellen játszanak ezeket a kártyákat.
Hát és néha maga mellett játszhatja ki, de hát látjuk, hogy például a magyar rendszer az mennyire erősíti a kétpárti felállást, amit ugye hát nagyon könnyen ki lehet használni, hogyha az ellenzék az megosztott és nem képes kooperálni. A választási szabályoknak a finomítása az hozzátartozik a politikai kultúrához, és nem csak itt, hanem máshol is. Van például a gerrymandering, nem tudom, mennyire vagytok tisztában a fogalommal.
Igen.
Tehát arról van szó, ugye, hogy nem csak az a lényeges, hogy választunk-e, és még csak az sem lényeges, hogy pontosan milyen szabályok alapján választunk, de az nem teljesen mindegy, hogy pontosan hol is húzódik az a választókörzet, ahova választunk. A gerrymandering az Amerikában egy teljesen elfogadott intézmény, ami folyamatosan működik, Magyarországon is voltak ennek jelei, és a lényege az, hogy úgy kell meghatározni a választókörzeteknek a határait, hogy az ellenfélnek a szavazóit azt szétosszuk, és elveszenek az ellenfélre leadott szavazatok, a saját szavazóinkat pedig úgy állítsuk be, hogy a lehető legjobban kimaximalizáljuk vele a megszerzett mandátumok számát. Szóval a demokrácia az nem feltétlenül jelent abszolút arányos képviseletet, és ezek hozzátartoznak a magának a demokráciának a működéséhez. Ugye ez mennyire jó vagy rossz dolog, az egy másik kérdés.
Szerintem inkább rossz. Így tömören összefoglalva.
Hát ezt az elméletet alkalmazták szerintem akkor, amikor megalapították az egyes önkormányzati régiókat, mégpedig a Nagyszombatit, ugye az egy elég anakronikus megoldás volt annak idején, hogy pont olyan régiót kapcsoltak össze egy elég erős magyar lakta vidékkel, ahol amivel teljesen ki tudták ütni a magyar, szlovákiai magyar jelenlétet. Úgyhogy szerintem ez nem feltétlenül ritka dolog, mert ugye ezt már megvalósították például ilyen szinten.
Igen, amire én gondoltam az, tehát az gerrymandering az azt akarja, hogy sokszor ezek a határok dinamikusak. Tehát az azt jelenti, hogy képzeld el egy olyan megyerendszert, ahol még folyamatosan változnak a határok, annak a fényében, hogy milyen döntés születik a választások előtt, hol fognak húzódni a választókerületek. Szóval sokkal dinamikusabb és manipulálhatóbb, de amúgy teljesen igazad van, hogy a megyerendszer kialakításánál nagyon sok dolog figyelembe volt véve, többek között az etnikai dimenzió.
És ezzel azt hiszem, hogy ezt a választási részt teljesen lezárhatjuk. Nem tudom, esetleg valamit még szeretnétek hozzáfűzni. Azzal
hát
együtt,
nehéz hogy ezt a
zenérházat figyelni fogjuk a jövőbe is.
Sok nehéz téma után jön valami könnyebb.
Mire gondolsz?
Hát mire is gondoltam?
Hát gondoltunk esetleg arra, hogy milyen módon, mennyire hiszünk, mennyire merjük rábízni a pénzünket egy hitel bankkártyára, mennyire hiszünk, mennyire befolyásolja a választás, a vásárlási szokásainkat, az elektronikus üzlet, mennyire élünk vele, mennyire tartjuk biztonságosnak, mert ugyebár az utóbbi év, vagy az utóbbi időszak egyik ilyen nagy újítása volt az
érintés nélküli kártyák.
Érintés nélküli kártyák, köszönöm, bevezetése.
Szép szlovákiai magyarul beszkontaktnál, ugye? Igen.
Én beszkontaktnál kártya, nekem is csak sajnos ez jutott eszembe előbb. És rengeteg ember óckodik használatától, mivel hogy fél, hogy esetleg egy lopás során minden gond nélkül tud majd az adott tolvaj vásárolni, míg a hagyományos értelembe vett bankkártyához kell a PIN-kód, ami viszont érdekes mód, a legtöbb ember egy pénztárcában tartja a PIN-kódot valami cetlire felírva a kártyával, ami szerintem itt teljesen értelmét veszti aztán a biztonsági, szóval teljesen mértékben biztonsági kockázatnak teszi ki önmagát. Úgyhogy szerintem eddig is sokan nem éltek a biztonságos vásárlás lehetősége pont ennek ebből kifolyólag, és ez a jelenlegi beszkontaktnál kártyás megoldás szembesíti őket azzal, hogy sokkal sebezhetőbbek.
Nem tudom, én például aktívan használom ezt a PIN és minden nélkül, és tényleg leegyszerűsíti a dolgokat. Csak áthúzom, és rögtön fizetek vele. Kis hátránya, hogy mivel túl egyszerű, gyakrabban vásárolok lehet, hogy néha, mint kellene, és nehezebben tartom így ellenőrzésem alatt, hogy mennyi pénz is tűnt el a kártyámról, és utána lepődök meg, hogy hoppá, itt kicsit többet vásároltam, mint amennyit szabadott volna, de alapvetően nem félek tőle, hogy ellopnák. És nem tudom, találkoztam én is ilyenekkel, hogy sokan nem merik használni, vagy ki is kapcsoltatják, nem tudom, hogy ezt lehet-e, de eddig semmilyen negatív tapasztalat nem ért ezzel kapcsolatban, szóval nem lopták el, nem használták. Nem csak a kártyát lehet ellopni, hanem egyszerűen leolvasatni vele.
Annak idején emlékszem egy ilyen jó memóriájú, pontosabban fénykép memóriájú fickóra, aki pincérként dolgozott. Volt hírekben is, és rettenetesen nagy károkat okozott egyes ügyfeleknek, mert ugye a bankkártyás vásárlás kapcsán, hogyha meg van engedve az illetőnek az, hogy tudjon interneten vásárolni, akkor ugye nem kell semmiféle PIN-kódot megadnia. Elég, ha megadja az illető a bankkártyán látható azt a hosszú, nem tudom hány jegyű számot, illetve a a kártya tulajdonos nevét, a kártya kiadásának határidejét, hogy pontosabban meddig érvényes ez a kártya, illetve a hátoldalán található háromjegyű számkódot, és ezáltal már végül is bármilyen vásárlás megvalósítható bizonyos kereten belül, amit megengedett az adott felhasználó.
Igen, erre figyelni kell.
Igen, szóval azt akartam még kérdezni, hogy akinek ilyen kártyája van, mint ahogy neked is említetted, hogy te ezt aktívan használod, van valami limit, vagy pedig azt mondhatod, hogy akár 1500 euróért is vásárolhatsz ilyen áthúzásos módszerrel?
Nem, mert ott 20 eurós limit van, és azt hiszem, hogy nem is lehet azt megnevelni.
Aha.
Pont ez a lényeg, hogy ha esetleg ellopnák, akkor nem tudnak többet leszedni róla, mint amekkora a napi limited. Illetve az a legtöbb, mert hát gondolom aznap már letiltatod.
Értem, és ilyesmiről tudsz, mert én annak idején olvastam ilyesmit, hogy amennyiben lopás történik, akkor és ezt persze jegyzőkönyvvel, rendőrségi jegyzőkönyvvel bizonyíthatod, akkor kifizeti az adott bank a károdat?
A Visa kártyák azok, ha jól tudom, azokra van biztosítás például. Uh-huh. Hát, hogyha te azzal fizetsz, és valami történik, akkor ők visszafizetik azt a pénzt. Tehát vagy most lehet, hogy keverem, de azt hiszem, hogy az úgy működik, hogy ha esetleg átvernének téged, akkor visszakérheted ezt a pénzt.
Értem. Még ennek kapcsán annyitott eszembe, hogy ugye egyik ilyen biztonságinak tartott, vagy biztonságosnak tartott vásárlási mód a PayPal. Nem tudom, ez az egyik a többi szolgáltatás közben. Tudom, mennyire használjátok egyáltalán, ha használjátok.
Igen. És pont, hogyha én vásárolok interneten kártyával, akkor legtöbb esetben PayPal-en keresztül, mert mégis azért minél kevesebb helyen van meg a kártyaszámom, annál jobb. És lehet használni, hogy kártya nélkül is, úgyhogy mindig a számládról küldesz át pénzt a PayPal-es számládra, és onnan megfizetsz. Viszont még itt visszatérve kicsit arra a biztonságra, eszembe jutott a dolog, hogy mi itt ugyan beszéltünk arról, hogy mi a ellopják a kártyát, meg ezekről a dolgokról. Viszont eleve az, hogy elektronikus pénzt használsz, az azt jelenti, hogy a bank minden egyes vásárlásodról tud. És hogyha a bank tud, akkor lehet, hogy más is tud. Hogy ilyen téren nem féltek, hogy nem tudom, esetleg valaki ellenőrzi, hogy mit vásároltak, vagy bele lehet a zsebetekbe, és azáltal az életetekbe is egy kicsit.
Géza?
Most, ha így mondod, már kicsit félek. Ezek elkerülhetetlen dolgok az a legnagyobb probléma. Én rettentő konzervatív vagyok internetes vásárlások terén, nagyon-nagyon későn kezdtem el egyáltalán fizetni az interneten keresztül. Az internetes számlámnak a kódjai, azok valahol nagyon-nagyon eldugva, valahol megvannak, de igazából a fejemben van mind a két számsor, és mindig csak úgy használom, soha nem keresem elő, ami kell ahhoz, hogy belépjek, meg kilépjek például a saját kontomra. Nagyon ritkán használom a kontakt nélküli kártyákat is, de ez szerintem én kimondottan a konzervatív és újításokra nem túl hajlamos vásárlónak vagyok az archetípusa. Nem is feltétlenül a bizalmatlanság miatt, hanem azért, mert nagyon nehezen szokok rá az új dolgokra, és van bennem egy ilyen eredő inkább azt mondom, hogy bizalmatlanság, eredő ilyen kényelmesség, megszokás, hogyha valamit korábban bizonyos módszerrel használtam, akkor nem fog praktikusabb és újabb metódusokra átérni, csak hogyha valami csoda történik. Aztán, hogyha rájövök, hogy ez igazából egy egészen jó dolog, akkor onnantól fogva azt a új módszert fogom használni.
Lehet, hogy ez hasonló érv, mint a papírkönyvek mellett, elektronikus könyvekkel szemben, hogy te szereted a pénzszagát, és úgy kézbe venni, és örülni neki, hogy...
Ki nem szereti a pénzszagát? Én kérdem tőled így filozofikusan, hogyha már erről beszélünk.
Nekem a kártya megfelel.
Nekem is. Én azt akartam pedig kérdezni, hogy ti több tartotok egyáltalán készpénzt a pénztárcátokba? Vagy pedig teljesen átmentetek el, vagy mondjuk rá, ugye Lacinak inkább Lacitól kérdezem, mert Géza, ugye, hogyha óckodik ettől a dologtól, akkor feltételezem.
Az én stratégiám nagyon egyszerű, és ez viszont informatív is. Tehát én nagyon ritkán fizetek kártyával, és ennek megvan az oka is, hogy én szeretem ellenőrizni, hogy mennyit költök, úgyhogy nekem periódusaim vannak. Mindig megvan egy bizonyos összeg, amit egyszerre kiveszek a bankszámláról, és az, hogy mennyire sokat költök, azt tudom ellenőrizni abból, hogy az milyen gyorsan fogy. Tehát, hogyha nagyon megszaladnának a kiadásaim, akkor újra ki kell vennem pénzt, és akkor automatikusan visszafogom magam. És így tovább, és így tovább. Szerint, tehát én így tudom magamat a legjobban korlátozni, és csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a módszert, de hát nem vagyok a fogyasztói társadalomnak a legkedveltebb tagja, ebből következőleg.
Mondjuk rá, én pedig az ellentéted vagyok, aki a pénztárcámban azt hiszem jóhán néha 4-5 euró fityeg, még a hannyi sem, és aztán párszorban ért meglepetés, mert ugye elvártam mindenütt, hogy bankkártyás terminállal találkozzak, illetve, illetve ATM legyen a közelben, és aztán jó pofára este, amikor nem volt. És, de attól függetlenül én tényleg annyira bízom a kártyában, és abban, hogy a PIN kód megvéd attól, hogy kapásból elvigyék arról a rajta lévő pénzt, hogy szinte alig tartok pénzt magamnál.
Én aprót mindig ilyen perselybe szoktam dobni, és aztán egy idő után örülök, hogy én mennyi pénzöt összejött. Ez a kártyafizetéshez meg annyit, hogy amíg kicsit azért így van szokott húzni, mikor azt mondják, hogy például 5 euró alatt nem lehet kártyával fizetni. Tehát én elhiszem, hogy nekik ez nem éri meg a költségek miatt, viszont az szerintem még kevésbé éri meg, hogy ez miatt én oda többet nem megyek vissza. Ez is kicsit ilyen hozzáállás a vevőkhez. Másik meg, hogy postán nem tudom most, hogy van, de egy időben csak a postabanknak a kártyával lehetett fizetni, ami szintén egy elég aljas húzás volt a részükről.
Nem tudom, Magyarországon nincs gond ezzel. Amikor megyek fizetni, akkor én kártyával fizetem ki az összes csekkemet is. Igaz, hogy pénzfelvételnek van feltüntetve, amiért egyes bankok igen keményen lenyújják a nem tudom hány 4-5 eurókat. Viszont a jelenlegi bankomnál is most nem fogok reklámozni, ez nem történik, úgyhogy teljes mértékben ezt is azt támogatja, hogy én még jobban csak a kártyát használjam.
És ezt akartam kérdezni, mert én amikor próbáltam külföldön fizetni az érintés nélküli kártyával, egyszer sem működött. Nem tudom, hogy ez most tudom, tényleg nem működik, vagy épp nekem nem volt szerencsém. Te használod Magyarországon a szlovák kártyádat, hogy fordítva is működik?
Annyit tudok hozzáfűzni, hogy érintés nélküli kártyám csak a napokban jött meg. Aha. Úgyhogy Magyarországon nem tudtam kipróbálni, viszont a kártyás fizetést azt állandóan használom, mert sokkal-sokkal kedvezőbb módon jutok forinthoz, mármint hogy sokkal kedvezőbb árfolyam mellett kapom meg a forintot, ha bankkártyát használok, mint amúgy.
Szóval neked megéri úgy forintot váltani, hogy...
Igazából nem, így vásárolok, igen. Úgyhogy hogy amennyire csak lehet, mellőzöm azt, hogy én most ki legyek téve a nyerészkedésnek, az egyes pénzváltók nyerészkedésének, hogy most ők játszanak ott az árfolyam változással. És tudom, hogy igaz, hogy nem a leges legjobbat, amit esetleg ki tudok alkudni a helyszínen, fogom kapni, de ugyanazt az árfolyamot fogom kapni 5 eurós vásárlásnál is, mint 500-nál.
Ja, még eszembe jutott, hogy pont most állítottak meg a bankomba, hogy ha van telefonom, akkor elméletileg azzal is lehet fizetni. Ennek még utána nézek, hogy mire is gondoltak, már nem volt időm, nem tudom, nem ez a NFC-vel, vagy hogy működik
és
ez.
Hány eurót adnak a telefonodért, már csak az a kérdés.
Ja, hát kilóra attól függ, hogy milyen nehéz. Szóval mindig előtte föltölteném, hogy nehezebb legyen azzal, legalább azokkal az elektronokkal. Jó, na, ezt megnézem, mert tényleg ez érdekel. Amúgy én a bakalár munkámat is ezekről a kártyákról írtam, és ott elég érdekes tervek voltak akkoriban, hogy jövőben ez már el fog elmenni, és egyenlőre abszolút nem ebbe az irányba megy. De majd meglátjuk.
Tehát ahogy szépen lassan leáldozik a készpénzfizetés korának, úgy a műsorunk is a vége felé közeledik. Nagyon örültünk annak, hogy itt lehettünk, és hát reméljük, hogy valaki még ezen a ponton is hallgatja az adást. Bármilyen megjegyzést, konstruktív vagy kevésbé konstruktív hozzászólást, kritikát várunk az e-mail címünkre, az ok@gmail.com címre. Többek között azt is várnánk, hogyha valaki meg tudná nekünk magyarázni a nagymegyeri választásoknak az eredményét. Ez tényleg egy paranormális jelenség. Mindenesetre ez volt az Örök Életnek a november 19-i adás, és legközelebb is szeretettel várunk mindenkit. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik.
Kiács László.
És Balla Gábor.
Sziasztok.
Hello.